Megindult a Napelem Plus program lakossági regisztrációja. Mit hoz a szélerőművekre vonatkozó könnyítés idehaza? A zöld energiával működő közúti és közösségi közlekedés helyzetéről egyeztetett az Energia 21 kezdeményezés. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Megindult a 75 milliárd forintos Napelem Plus program lakossági regisztrációja hétfőn. A pályázat újdonsága, hogy a napelemek mellett már energiatárolót, vagyis akkumulátort is kötelező beépíteni a jelentkezőknek. A részletek Rozgonyi Ádámtól.
Jelenleg 555 iparági cégnek van jóváhagyott regisztrációja a Napenergia Plus programban. A még zajló értékelések és hiánypótlások után számuk további 100-zal növekedhet, közölte az Energiaügyi Minisztérium. A kormány 75 milliárd forinttal támogatja a családokat a modern napelemes rendszerek telepítésében, a zöld energia termelésében és tárolásában. Ingatlanonként akár 5 millió forint visszanemtérítendő támogatás is kapható. A pályázati program céljáról korábban Steiner Attila, az Energiaügyi Minisztérium energetikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára nyilatkozott az Inforádiónak.
Szeretnénk egy 66%-os visszanemtérítendő támogatást adni, és itt alapvetően a műszaki feltételekben történt pár finom hangolás annak érdekében, hogy minél életszerűbben, illetve minél nagyobb műszaki választékból lehessen választani, aki élni szeretne ezzel a támogatási programmal, úgyhogy itt a támogatandó kapacitásokban történt egy finom hangolás, egy 4-től 5 kilowattos napelemes rendszer az, amit fogunk tudni támogatni, viszont emellé kell telepíteni egy tárolóberendezést is, ami 7,5-től 10 kilowattórás kapacitású lehet.
A kivitelezők előregisztrációja december 4-én indult el, a lakossági pályázóké pedig hétfőn kezdődött. A tárca jelezte, a vállalkozók körében is nagy az érdeklődés. A legtöbben Pest vármegyéből és Budapestről jelentkeztek. A minisztérium számítása szerint a költségek kétharmadának átvállalásával legfeljebb 10 év alatt megtérülhetnek a háztartások kiadásai.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A 2030-as évek elejére a hazai villamos energia szükséglet legalább 50%-át fenntartható módon tudjuk majd előállítani. Erről beszélt az Energiaügyi Minisztérium államtitkára Áder János legújabb Kékbolygó elnevezésű podcastjában. Imre Júlia összefoglalója.
A 2030-ig szóló Nemzeti Energia és Klímaterv alapján az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest 50%-ra lehet csökkenteni, a megújuló energia aránya pedig 30%-os szintre emelkedhet, mondta az Energiaügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára a Kékbolygó podcast legújabb adásában. Cepek Gábor szerint ebben kulcs szerepe van a Paks 2 beruházásnak, mely nem csak a klímasemlegességet, de Magyarország energiaszuverenitását is nagyban elősegíti.
A megújuló energia nagy részt ki tudná váltani a fosszilis energiahordozókat, aminek viszont egyetlen komoly ahilles sarka van, amelyre még a mai tudomány nem tud választ adni, a tartós évszakok közötti tárolása az elektromos energiának. Amíg ezt a tudást meg nem szerzi a világ, addig egy átmeneti periódusról beszélünk.
Áder János beszélgető partnerével egyetértett abban, hogy erre lehetséges megoldást jelenthetnek az úgynevezett szivattyús tározós erőművek. A hazai infrastruktúra kiépítéséig viszont az energia külföldi tárolása is jó alternatíva lehet.
Meggondolni azt, hogy a szomszédos, jobb domborzati viszonyokkal rendelkező szomszédországokban esetleg kvázi bértároló kapacitást vásárolni, szerezni. Szlovénia, Horvátország, Románia, Szlovákia rendelkeznek olyan területekkel, szerintem, ahol környezetvédelmi problémák nélkül, lakossági konfliktusok vállalása nélkül is talán velünk együttműködve, és nyilván nekik is meg kell találni ezen a hasznot, de talán rendelkezésünkre tudnak bocsátani olyan területeket, ahol mi a fölös energiánkat el tudjuk tárolni.
A beszélgetésben Áder János kitért a technológiai váltás finanszírozási problémáira is. Egyúttal felhívta a figyelmet, hogy az egyes energetikát érintő kormányzati tervekhez az EU zöld átállás alapjából Magyarország egyenlőre egy fillért sem kapott. A podcastben mindemellett szó esett a szélenergiával kapcsolatos kormányzati tervekről és a napenergia kapacitások bővítéséről, valamint az is kiderült, hogy mi lesz a mátrai erőmű sorsa.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az év elejétől jelentősen változtak a szélerőművek telepítésére vonatkozó előírások. A könnyítés azonban nem azt jelenti, hogy hónapokon belül sokszorosára nő a beépített kapacitás, véli Zay Balázs, a Klímapolitikai Intézet szenior kutatója, aki az évtized végére várható volumenről is beszélt.
A legnagyobb változás, hogy korábban lakóterülettől 12 kilométeren belül nem lehetett szélerőműveket építeni. Ez a távolság 700 méterre csökkent. Viszont ez nem jelenti azt, hogy az ország teli lesz szélerőművekkel, ami elrondítaná a tájat, mert a kormány emellett korlátozásokat is bevezetett, így nem kerülhet szélerőmű a védett területekre, tehát az országos ökológiai hálózat területére, kiváló minőségű termőtalajra se kerülhet, tájképvédelmi szempontból jelentős területre, tehát mondjuk a Duna partja ilyen, vagy a Balaton felvidék, valamint virágörökség várományos területre, illetve virágörökségi területre se kerülhet. Tehát lényegében ezek a megőrzendő területek korlátozzák, hogy hova kerülhet mégis szélerőmű. Illetve másik szempont, hogy a kormány azt is szabályozta, hogy csak olyan helyre lehet, ahol 150 méter magasan 500 watt per négyzetméter az energiasűrűség. Ezt tudni kell, hogy a szárazföldön egy elég magas érték, tehát csak olyan helyre épülhet szélerőmű, ahol állandóan elég jelentős széle van, így az épülő szélerőművek üzemeltetése várhatóan gazdaságos lesz.
Mikor épülhet meg az új szabályozás szerint az első szélerőmű? Egyrészt mennyire bonyolult egy ilyen projekt előkészítése és lebonyolítása, illetve mennyire drága?
Mind a kettő az a válasz, hogy hosszú a kivitelezés, tehát engedélyeztetni kell, amíg végigmegy a hatóságokon, és mindent jóvá hagynak, illetve felépül a szélerőmű, az az évtized második felére, annak is inkább a végére várható. És hogy mennyire drága, viszonylag hosszú megtérülési idővel kell számolni az ilyen beruházást végrehajtóknak.
Akkor ez mondjuk így nem akkora üzlet, mint egy hasonló nagyságú területen napelemek telepítése?
Nem teljesen azonos, hogy hova lehet szélerőművet, illetve napelemet tenni. Egyiket szél kell, másikhoz nap, viszont igen, eddigi tapasztalat az volt, hogy bár új szélerőműveket nem lehetett építeni, viszont volt lehetőség a korábbiak korszerűsítésére, viszont a energiahivatal pályázatán általában a naperőművek nyertek, mert hogy gazdaságilag megtérülőbbek voltak. Ennek ellenére nem kizárható, hogy új építésnél, tehát nem felújításnál labdába tud rúgni, de nem számítok arra, hogy most hirtelen mindenhol szélerőművet akarnak építeni.
Mennyire áll rendelkezésre a technológia itt Magyarországon? Mennyire nehéz egy ilyen projekt megkezdése? Mert hogy mivel az elmúlt években Magyarországon nem túl sok szélerőmű épült, valószínűleg sem alkatrészben, sem pedig technológiában nem vagyunk annyira ellátottak.
Viszont a környező országokban számos ilyen épültek, főleg Ausztriában szélerőművek, és Magyarországon is jelen vannak azok a multinacionális cégek, illetve Magyarország környezetében, akik meg tudják valósítani a projektet. Tehát mivel Magyarország kis ország és gazdaságilag nyitott, így ez nem jelent gondot, hogy legyen beruházó, akit megvalósítja a szélerőmű projektet.
A már meglévő szélkerekek mellé lehet, illetve érdemes újabbakat telepíteni? Hiszen valószínűleg ott folyamatosan vagy többet fúj a szél, mint olyan területeken, ahol jelen pillanatban sincs szélkerék.
Elméletben nem zárható ki, hogy a már létesült szélerőmű parkok még tovább bővíthetők, viszont én meg kell vizsgálni mindenféle szempontból, hogy az a legalkalmasabb a beruházásra. Vagy nem érdemes-e máshol egy új szélerőmű parkot építeni, és több beruházást egyszerre megvalósítani. Mert itt is a mennyiség, van egy költségvonzata, tehát több szélerőművet gazdaságosabb építeni, mint csak egy beruházást megvalósítani. És ahhoz kiépíteni a nagy feszültségi csatlakozást és az egyéb kiegészítő technológiákat.
Egyébként hasonló problémákkal küzd a szélerőmű is, mint a naperőmű?
Bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem. A szélerőműnek a termelése is nagyon hullámzó és kiszámíthatatlan, ami a menetrendezését nehézé, illetve drágává teszi. Más szempontból a szélfújás az egész évben jellemző, ráadásul télen valamelyest erősebb szelek vannak. Így nincs az a évszakos változás, mint a napnál, hogy hiába lehet téren hatékonyabban napból villamos energiát állítani, viszont sokkal rövidebb a napsütés órák száma, így összességében töredék annyi napenergiát állítunk elő télen, mint nyáron. És ebből van az, hogy nyáron rengeteg töbletünk van, míg télen lehetetlen abból ellátni Magyarország energia szükségletét. Ellenben a szélnél napon belül is most lehetünk biztosak, hogy egész nap vagy a nap melyik részén fog fújni a szél, míg a napnál, hogyha megjósolják, hogy nem lesz felhő, akkor viszonylag tudjuk, hogy mikortól meddig süt a nap. Tehát, hogy a szélnél még a napközbeni menetrendezés sokkal nehezebb, viszont az évszakos kiegyenlítés az kevésbé problémás, mint a napnak.
Egyébként a számítások, a várakozások szerint az évtized végére nagyjából mennyivel bővülhet a hazai szélerőművi kapacitás?
Miniszter úgy becsülte, hogy nagyjából meg háromszorozódhat, legfeljebb meg ötszöröződhet. Itt számok szintén a 300 megawattról 1 gigawattra, illetve másfél gigawattra való bővülés kell érteni. Ez összehasonlításképpen a paksi beépített teljesítmény fele, illetve háromnegyede. Viszont ezt a szélerőművek csak időszakosan tudják előállítani. Magyarországon a most lévő szélerőműveknek a kihasználtsága az 22% körüli, tehát ennek a beépített teljesítménynek éves szinten csak alig több mint 1/5-ét adják le termelésbe.
És egyébként azon területek, amelyekre új szélerőműveket lehet telepíteni, jobb adottságokkal rendelkeznek, mint azon területek, amelyeken jelenleg szélerőművek működnek?
Ez a kihasználtság, ahogy Magyarországon működnek, az jobb, mint az európai szárazföldi átlag. Igazán kihasznált szélerőműveket tengerre, illetve tengerpartok vonalába lehet építeni, ahol állandó szél van. Nem úgy, mint a szárazföldön, ahol időszakos, mert nagyon fontos az állandó szélirány is. Viszont ezek a szélerőművek, amelyek Magyarországon vannak, azok lassan már 20 éves konstrukciók, úgyhogy technológiában azóta számos előrelépés történt, és akár 2-2,5-szer nagyobb teljesítményű szélturbinákat tudnak építeni. Tehát a válasz az, hogy az adottságok nem jobbak, viszont az elérhető technológia már jobb, mint a régi szélerőműveknél.
Zay Balázst, a Klímapolitikai Intézet szenior kutatóját hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A zöld energiával működő közúti és közösségi közlekedés helyzetéről egyeztetett az Energia 21 kezdeményezés, mondta el az Inforádiónak Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, az Energia 21 kezdeményezője. A riporter Kalapos Mihály.
Ez már a második megbeszélése volt a kezdeményezésnek. Első alkalommal ez egy más módon kapcsolódó témát, az energiatárolásnak az ügyét emeltük ki, és ilyen értelemben azért a közlekedéshez erőteljesen kapcsolódik. Ugye van egy ilyen leegyszerűsített mondat, hogy a zöld energia az nincs energiatárolás nélkül. Na, ez fokozottan igaz egyébként a közlekedési eszközök egy jelentős részére jelesül az elektromos autókra. Ugye itt arról van szó, hogy ha nem akarunk olyan környezetterhelés, környezetszennyezést az autó környezetéből, az autó éppen van, akkor ennek az a módja, hogy olyan energiával hajtjuk az autót, ahol nincs kipufogó gáz, nincs egyéb más emissziója, hanem mielőtt az autó elindul, feltöltjük az akkumulátorát, kvázi ebben az akkumulátorban tároljuk azt az energiát, ami az autót hajtja, és hát ilyen módon, ahol az autó megy, ott nem fog kibocsátani olyan káros gázokat, amit egyébként egy belsőgésű motoros autó még ma megtesz. Ezért gondoltuk úgy, hogy az első megbeszélés, ami az akkumulátorokról, energiatárolásra szólt, ennek az volt a lényege, hogy ezek nélkül nincsen zöld jövő. Persze azt is hozzátettük, hogy itt viszont mindenképpen fontos az, hogy ezeket az akkumulátorokat, az eszközöket úgy kell gyártani, hogy ez ne terhelje a környezetet, mert akkor nem tettünk semmit, ne legyen biztonságos. Ott arról beszéltünk, most megnéztük azt, hogy hol alkalmazzák ezeket, és hát mi itt most az elektromos autókról beszéltünk alapvetően, vagy az elektromos buszokról, ugye itt az emberek egyre növekvő része szembesül városi közlekedésbe azzal, hogy egy olyan busz jön, aminek tulajdonképpen nincsen semmi fajta hangja, és rá van írva, hogy zöld busz. Na, ezek a zöld buszok, ezek például elektromos akkumulátorban tárolt energiával mennek. Ugye a városi közlekedésen belül ez nem nagyon nagy probléma, hiszen a busz éjszaka általában nem megy, akkor fel tudjuk tölteni, és másnap reggeltől délutánig estig pedig ezzel a zöldnek nevezhető elektromos energiával hagyják, és ennek a különböző aspektusait beszéltünk.
Fel is hívta a figyelmet, hogy ugye növelni és ösztönözni szükséges a zöld energia elterjedését a közlekedésben, de ez nem csak pénz kérdése?
Hát ez több minden. Ugye az első a mi tudatosságunk, tehát mi, mint közlekedő, ha fontosnak tartjuk azt, hogy abban a városi környezetben élünk, ne legyen kipufogó gáz, ne legyen smog, akkor tulajdonképpen nekünk kell eldönteni, hogy akarunk-e igénybe venni ilyen eszközöket. Ugye ez két döntés jelent. Akiknek van autója, az esetükben azt a döntés jelenti, hogy akkor próbáljuk meg elektromos járművet venni. Ugye a városi elektromos közlekedés az egy viszonylag egyszerű dolog, hiszen városon belül azért nem menjünk a nagyon sokat, van egy ilyen átlagszám, hogy ha valakinek van autója, akkor naponta egy ilyen 15-20 kilométert megy vele, nyilván elmegyünk a munkahelyünkre, hazafele, nyilván hazajövünk, bemegyünk bevásárolni, megyünk vele 20 kilométert. Na, erre a közlekedési módra az elektromos autó mint tökéletes alkalmas, hiszen hetente nagyjából egyszer elég lesz majd feltölteni. Tehát az első döntés az, hogy ha a városban autóval közlekedünk, akkor tényleg inkább használjunk olyan elektromos járművet, ami nem tereli a környezetet. A második döntés, amit meghozhatunk, hogy nem autózunk, hanem tömegközlekedünk. Ugye Budapesten, Magyarország városaiban a jó fejlett tömegközlekedés, de hogy ezek az eszközök, tehát a tömegközlekedési eszközök, az autóbusz, a villamos eleve nem bocsát ilyet ki, hiszen villamos áramban működik, hogy ezek a tömegközlekedési eszközök is zöldek legyenek, hogy terheljék a környezetet. De itt már a közösségnek komoly feladata van, hiszen a dízelbuszok helyett akkor vegyünk elsősorban nyilván elektromos buszt, ennek azért vannak másfajta alternatívái. Ez valóban pénz kérdése, de itt azért mind a magyar kormány, mind az Európai Unió ezeket a közlekedési eszközöket, zöld buszokat, ezeket erőteljesen támogatja. Néhány évvel ezelőtt hozott egy olyan döntést a magyar kormány is, hogy 2020-tól kezdődően 20 ezer főnél nagyobb városokban már csak olyan buszokhoz ad támogatást, ami környezetet nem terheli, tehát elektromos busz vagy hidrogénhajtású busz. De tehát ehhez már valóban pénz kell, de azért ezek a források ezek gyorsan megtérülnek, és ahogy mondtam, városokon belül kiváló alkalmazhatóak.
Van egyébként arra egyfajta kimutatás, hogy a buszoknak jelen pillanatban hány százaléka tekinthető zöld busznak?
Zöldebb busznak, teljesen zöld busznak, ugye az elektromos buszokat tekintjük, illetve a lokálisan, ez most csúnya lesz, emisszióval nem rendelkező, tehát olyan járművet, ami lokálisan nem bocsát ki terhelő gáz, például, hogyha a hidrogént égetünk el egy belsőgésű motorba, és mondjuk a nitrogénoxidot megkötjük, akkor tulajdonképpen ez is ennek tekinthető. Nő jelentős mértékben ezeknek a közlekedési eszközöknek a számú, ugye itt főleg városi közlekedésről beszélünk. Hát itt már az ezet meghaladta azon buszoknak a száma, ami egyébként elektromos hajtású. Nagyjából Magyarországon egyébként a Volán vállalatoknak összesen 6000 busza van, ebben persze benne vannak a városok közötti buszok, ott már nehezebb ezt megoldani, de oda másfajta járművet kell venni.
Mikorra valósítható meg a teljes átállás?
Mi azt mondjuk, hogy minél gyorsabban karbonmentessé kell tenni a tömegközlekedést, ugye itt nem beszéltünk még a vasúti járművekről, vagy a kötött pályás járművekről, de a buszok esetében gyakorlatilag, ha megnézzük a magyarországi buszgyártókapacitást, ebben van egy ilyenfajta aspektus is, ha már elektromos busz, akkor ezt inkább gyártsák az itthoni gyártók. Nagyjából ez valahogy 5-10 év alatt teljes mértékben lecserélhető a flotta.
És nézzük meg a másik oldalát is, ugye, hogy ugyanakkor azért ehhez áram is kell, tehát ez a része megoldott?
Így van, hát ugye itt az elektromos közlekedésnek az egyik kérdése az, hogy hogyan töltjük fel ezeket az eszközöket. Ugye azok a járművek, amik és a buszok típusra ebbe a kategóriát tartoznak, amik nappal közlekednek, éjszaka meg állnak a telephelyen, az éjszakai áramot azt valamilyen módon persze elő kell állítani, és itt nem csak, hogy elő kell állítani, ez ugye kisebb probléma lenne, hiszen éjszaka az áramfelhasználás alacsonyabb, de nem mindegy, hogy milyen módon állítjuk elő ezt az áramot, hiszen hogyha ezt gázerőművel állítjuk elő, akkor lehet, hogy a busz nem szennyez, de hát az áram előállítása szennyezett. Ugye Magyarországon egyértelmű az az irány, hogy karbonmentesen állítsuk el az elektromos energiát. Örömteli, és ezzel egészen jól állunk, most már az 5 gigawattot meghaladta azon nap előműveknek a nagyságrendje, termési nagyságrendje, amik már egyébként üzembe álltak. Magyarországon ugye az energia jelentős részét a paksi atomerőművel látja elő, ami szintén karbonmentes, hiszen nem használ szenet az energia előállítás folyamán. És hát megkezdődött egy újabb kormányzati program, ami pedig a szélerőműveknek a rohamosabb elterjedését támogatja. Magyarországon a szélbiztonság biztonság az nem olyan nagy, még Németország északi részén a tenger föl, mindig fúj a szél, vagy a tengeren lévő telepített erőművek ugye mindig tudunk működni. Ennek ellenére vannak olyan helyek, ahol értelmezhetetlen telepítő szélerőmű, ez is teljesen karbonmentesnek tűnik. Tehát így mind a nagyságrendje ennek az energiának, mind a típusa, tehát a színe zöld színű. Ebben kifejezetten jól állunk. Ugye itt is azért a hálózatnál is van olyan fontos kérdés, hogy ugye a szél az akkor fúj, amikor fúj, a nap pedig napközben süt. Lehet, hogy akkor pont nem tudjuk felhasználni az energiát, tehát az energiatárolás, az akkumulátoros energiatárolás a hálózatban, ez szintén egy fontos dolog, de ezzel is kell foglalkozni. Hát ezeket fedi le az Energia 21.
Azt mondta az imént, hogy szeretne néhány mondatot mondani a kötött pályás közlekedésről és a vasútról is.
Hát így van, igen, mert ugye, ha megnézzük a kötött pályás közlekedés, vagy a vasút jelentős részét részben, energia hatékonyabb, hiszen gondoljunk abba bele, hogy egy mozdony az mennyi kocsit tud elhúzni, mennyi vasúti járművet tud, vagy vasúti kocsit tud elhúzni. Megnézzük azt, hogy mondjuk egy pótkocsis vontató, amit 40 tonna, de hát annak a teljesítménye arányait tekintve sokkal nagyobb, sokkal több energiát fogyaszt ahhoz, hogy azt az árut, amit szállít el tudja vinni, hát a vasútnak a értelmű lefedettsége sokkal jobb. Nagyjából Magyarországnak az áruszállításnak 17% az, ami vasúton történik. Az Európai Unió azt tűzte ki célul, 2050-re ez érje el az 50%-ot, pontosan emiatt, mert egyszerűen a vasútnak az energiahatékonysága és a környezetterhelése értelemben alacsony, sokkal alacsonyabb. A villamosokat már az előbb említettem, nyilván villamos közlekedés az egy környezetbarát közlekedés, hiszen árammal működik. Ha megnézzük azt, hogy milyen irányba fejlődik a nagyvasúti közlekedés, ott is alapvetően a villamosítás az egyik nagyon komoly kulcsszó, hiszen a villamosvontatásnak megint az energiahatékonysága, a visszatáplálhatóság, az energiának a típusa, ez már lehet zöld energia, vannak ilyen projektjeink Magyarországon is egyébként. Ugye esőnek bizonyos vonalain elkezdtünk a naperőműveket telepíteni, hogy hozzájáruljon a villamosvontatásnak a környezetterhelésének a csökkentéséhez. De ha valahol nem tudunk építeni, vagy nem éri megépíteni, túl sokáig tartani, vagy nem lenne olyan a kihasználtsága villamos felsővezetéket, de ott pedig vannak egyéb megoldások, de például az akkumulátoros vonatszerelvények, vagy akár a hidrogénnel hajtott vonatszerelvények szintén ebbe a kategóriába tartoznak, tehát a vasúton sokkal egyszerűbb a helyzetük, de ez megint egy döntés, hogy ahelyett, hogy beülünk az autóba, inkább szálljunk fel a vonatra és menjünk azzal. Itt tudunk már sok mindent tenni, mint emberek azért, hogy ezek a közlekedési formák ne terheljék a környezetet.
Palkovics Lászlót, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökét, az Energia 21 kezdeményezőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az elmúlt két évben sokkal több tisztán elektromos autó került forgalomba, mint hibrid, ám a haszongépjárművek száma az Inforádió által megkérdezett szakértő szerint még mindig nagyon kevés. Domani Csandrás összefoglalója.
A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint 2022 elejéhez képest mostanra megduplázódott a zöld rendszámos járművek száma Magyarországon. 2022-ben és 2023-ban enyhe növekedés volt megfigyelhető a zöld rendszámos autók forgalomba helyezési számaiban, mondta el az Inforádiónak Antalóczi Tibor, a villanyautosok.hu főszerkesztője.
De azt látni kell, hogy ez egy csökkenő autópiacon történt ez a növekedés. Ugye 2022-ben 21 ezerrel nőtt, 2023-ban pedig közel 23 ezerrel nőtt a zöldrendszámos autóállomány.
Zöldrendszámmal 86 ezer autó volt forgalomban decemberben, ebből tisztán elektromos autó közel 49 ezer volt, mondta a szakértő.
Az elmúlt két évben 13.200, illetve 13.800 darabban nőtt a számuk, ami jelentős. Azt látni kell, hogy körülbelül akkor, két évvel ezelőtt jött el az a pont, amikortól kezdődően minden egyes hónapban jelentősen több tisztán elektromos autót helyeztek forgalomba, mint plug-in hibridet, tehát tölthető hibridet. A tölthető hibridek száma nagyjából stagnál, minimális növekedést mutat, miközben a tisztán elektromos autóké nő. Nagyjából havonta úgy általában másfél-kétszer annyi tisztán elektromos autóra kerül zöld rendszám, mint plug-in hibridre.
A Nemzetgazdasági Minisztérium adatai szerint közel 3000 tisztán elektromos tehergépkocsi és 206 tisztán elektromos autóbusz van forgalomban Magyarországon.
Véleményem szerint kevés, tehát ennél már sokkal erőrébb kellene járjunk. Az utóbbi hónapokban ezeknek a számoknak a növekedése is megtorpant sajnos. Itt ezeket többnyire állami beszerzések, illetve állami támogatások mozgatják. Ezekre vár általában a piac, ez nem szerencsés, illetve hát jobb lenne, hogyha nagyobb szerepet vállalna az állam, és többet segítene abba, hogy ezek a flották, amik főleg a városokban mozognak sokszor, ezek minél előbb lecserélődjenek tiszta üzeműre.
Az idén indult céges elektromos autóvásárlási támogatás ugyanakkor segíthet a tisztán elektromos autók további elterjedésében, véli Antalóczi Tibor.
Ez egy fontos és egy jelentős keretösszegű állami támogatás, amiről most beszélünk, tehát itt rengeteg cég nyerhet közel 10 000 elektromos autóra jelentős összegű támogatást, tehát hogyha jól választanak a vásárlók, tehát a cégek, akkor egy igazán jelentős részét kiteheti ez a támogatás a vételárnak, hiszen nem vételárhoz kötött a támogatási összeg, hanem akkumulátor kapacitáshoz, tehát akkumulátor mérethez, és hogyha valaki olcsó autót választ nagy akkumulátorral, akkor jól járhat ezzel. Illetve nagy valószínűséggel ez azoknak fog kedvezni, akik kis teherautót szeretnének venni ebből a támogatásból.
Antalóczi Tibor beszélt arról is, hogy elindult Magyarországon az az uniós támogatást és állami forrást is tartalmazó töltőfejlesztési program, amely minimum 150 kW-os töltők telepítését támogatja a fő útvonalak mentén.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!